Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 34. Zsoltárunkat, énekeljük a 34. Zsoltárunk első versét. A 34. Zsoltár első verse így kezdődik: mindenkoron áldom az Urat, míg engem éltet. Helyünket elfoglalva, folytassuk Istenünknek a magasztalását, úgyhogy ennél a Zsoltárunknál maradva. Folytassuk a 34. Zsoltár 5., 6. és 7. versével. A 34. Zsoltár 5. verse így kezdődik: féljétek az Urat mindnyájan, hívek és szentek.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek testvérek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Atyánk Istenünk, hálát adunk neked, hogy szavainkkal dicsérhetünk téged, hálát adunk neked, hogy most is énekelhettünk neked, és hálát adunk neked, hogy ismerhetünk és megszólíthatunk Jézus által, a te fiad által. Által jössz közel hozzánk, és ő érte, hallgatod meg a mi esedezésünket, a mi imádatunkat, a mi kéréseinket, a mi hódolatunkat. Köszönjük, hogy ezt mind lehetségesítetted a te fiad kereszt áldozata által. Általa van hozzád menetelünk, általa járulhatunk elébed, és általa hallgatsz meg bennünket. Kérünk, Urunk, hallgass meg bennünket ezen a mai napon is. Kérünk attól, hogy hallhassuk a te ígédet, a te tanításodat, attól, hogy az eljusson a szívünkig, és hogy gyümölcsöt teremhessen, attól, hogy most elcsendesedhessen a hétköznapoknak a zaja, és tudjunk ami teljes szívünkkel terelt figyelni. Kérünk, hogy a bűneinknek a gondolatai se emészenek most bennünket, hanem fel tudjunk frissülni a te örökkévaló evangéliumodban. Köszönjük, hogy a te evangéliumot hirdettetik napról napra, addig, amíg a világ hirdettetni fog, hogy a te dicsőséged ne vesszen ki teljesen ebből a megromlott világból, hanem sokkal inkább a sötétségben, még inkább felragyogjon. Kérünk, így legyél ma jelen velünk is, közöttünk is, és áld meg a mi együttlétünket, a mi Isten tiszteletünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket a te nagy nevedért. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, ahogyan az írva található Jakab levelében. Olvasom Jakab levelének a harmadik részét, az első verstől a 12. versig. Jakab levelének harmadik részében így szól hozzánk Istenünk írott igéje. Atyám fiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lészen. Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Képes az egész testét is megzabolázni. Ímé a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nékünk, és az ő egész testüket igazgatjuk. Ímé a hajók is, noha mi nagyok és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól odafordítatnak, ahová a kormányos szándéka akarja. Ezenképpen a nyelv is kicsinytag, és nagy dolgokkal hányja magát. Ímé csekély tűz, mi nagy erdőt felgyújt. A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv, ami tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba borítatván a gehennától. Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké megszelídíthető, és meg is szelídítetett az emberi természet által. De a nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg. Fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Ugyanabból a szájból jöjjön ki áldás és átok. Atyám fiai, nem kellene ezeknek így lenni. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedezteti édest és keserűt? Avagy atyám fiai, teremheti a fügefa olajmagvakat, vagy a szőlőtő fügét. Azonképpen egy forrás sem adhat sós és édes vizet. Amen. Kedves testvérek, folytatjuk Jakab apostol levelének a tanulmányozását. Sokszor elhangzott már itt is közöttünk, hogy Jakab apostolnak a levele egyedülálló az apostoli levelek között. Ugyanis, mint a legtöbb apostoli levél, fölépül ugye egy tanítói részből, és aztán egy gyakorlati részből, ezzel ellentétben úgy tűnik ki Jakab apostol levele, hogy a tanítói rész hiányzik. Jakab apostol egyből az első vers után belecsap az életünknek a gyakorlati dolgaiba. Olyan ez, úgy tűnik, mintha Jakabnak és az Úrnak a féltő szeretete sietve érkezne, mert látják, hogy veszélyben vannak az olvasók. Látják, hogy veszélyben vannak azok, akiknek a levél íródik. Akár abban az időben, amikor Jakab Istennek az ihletéséből megírja ezt a levelet, akár ma, amikor ez az ige hirdettetik a szószékeken, vagy bárhol máshol. Mintha sietve jönne a sok-sok tanács, a sok-sok figyelmeztetés, mert veszélyben van az életünk. Mert sokszor az életünk tele van olyan bűnökkel, amire ha mások nem hívják fel a figyelmünket, elsősorban Isten, az ő szívig hatoló igéjével, akkor nem fogjuk észrevenni. Vagy ha észre is vesszük, nem fogjuk komolyan venni. Ezért sietve jönnek a tanácsok. Lehet, hogy Jakab apostolnak a levele olyan embereknek is íródott, akik úgy gondolták, hogy a különböző kísértések és próbák, azok rosszak az ő életükben. Azok gonoszak. És ezért Jakab apostol egyből azzal kezdi az ő levelét, hogy teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, amikor különféle kísértésekbe estek. Ne gondoljátok azt, amit eddig gondoltatok. Ne gondoljátok azt, hogy amikor Isten valami kísértést vagy próbát hoz az életetekbe, valami próbát, valami nehézséget kell elszenvednetek, az nektek rossz. Az esetleg azt mutatja, hogy Isten nem vigyáz rátok, nem gondol veletek, nem gondoskodik rólatok. Ne gondoljátok ezt, hanem tartsátok teljes örömnek. Miért? Jön egyből a válasz, ugye a harmadik vers, Jakab 1:3. Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. És aztán még folytatja. És jönnek sorba a gyakorlati tanácsok. Mert a gyakorlati életünkben észrevétlenül elhatalmasodnak mindenféle bűnök. És szükségünk van vigyázó testvérekre, mint amilyen volt Jakab apostol, de elsősorban szükségünk van Isten igéjére, hogy ezeket észrevehessük az életünkben. És ezek megrendítsenek bennünket, ezek a bűnök, amiket tapasztalunk, és akarjuk azokat elhagyni, és kérjük ehhez Istennek a segítségét. És tegyük le ezeket a bűnöket Jézusnak a keresztjénél, aki ezekért ontotta az ő vérét. Mindeközben, miközben Jakab sokszor nagyon kemény hangot üt meg ebben a levélben, gyakorlatilag minden szakaszban többször elhangzik ez, hogy atyám fiai. Miközben Jakab sorra figyelmezteti az ő olvasóit, miközben Isten sorra figyelmezteti az ő olvasóit, az ő igéjének a hallgatóit, közben ezt olvassuk mindig Jakabnak a tollából, hogy atyám fiai. Jakab nem magaslóról beszél, mikor ezekről a gyakorlati életbeli problémákról beszél, hanem végig testvérekként szólítja meg az ő olvasóit. Egyrészt, mert tudja Jakab apostol is, hogy ő sem jobb azoknál, mint akiknek az ő levelét írja. Ő is ugyanolyan bűnös ember, akit ugyanúgy megkísértenek ugyanezek a problémák, amiket fölhoz az ő levelében. Másrészt pedig azért szólítja őket atyám fiainak, vagy minket atyám fiainak, mert ugyanaz a megváltónk. És a megváltónk által ugyanaz a mi atyánk. És ezért nincs különbség se a bűn tekintetében, se a megváltás tekintetében. És Jakab ilyen érzülettel ír, és ilyen érzülettel beszél ezekről a problémákról. Nekünk is, ha esetleg Isten a szívünkre helyezi, hogy valakit esetleg megintsünk, vagy fölhívjuk valakinek a figyelmét esetleg egy bűnre, akkor nekünk is pont ilyen érzülettel kell lennünk, mint Jakab apostol. Akinek mi beszélünk, az a testvérünk, az az atyánk fia, Jézus által, Jézusban. Mégis, miközben atyám fiainak nevezi Jakab a címzetteket, egy helyen máshogy nevezi. Kicsit kibújik a szög a zsákból, hogy nagyon nagy problémák lehetnek a mi életünkben. Még nem a mai felolvasott ige szakaszunkban, de később, hirtelen nem a megszokott atyám fiai megszólítás jön elő, hanem a Jakab 4:4-ben parázna férfiak és asszonyok, akiket eddig végig atyám fiainak nevez, pár versenként mindig előjön, hogy atyám fiai, most hirtelen azt mondja róluk, parázna férfiak és asszonyok. Mert lehet, hogyha mindig atyám fiainak neveznek bennünket, nem mindig fog eljutni az üzenet. De amikor kijön az igének a keménysége, szembeáll Istennek a szentsége a mi bűnösségünkkel, akkor ki is jönnek a nagy problémák. Ki is jönnek a nagy problémák az életünkben, a gondolkozásunkban, a szívünkben. Kijön az, hogy tényleg mi szövetségszegők vagyunk. Istennek a szövetségét megszegjük, és csak a hűsége miatt nincsen végünk. Azért, mert ő hűséges ehhez a szövetséghez. Az ő kegyelemből felállított szövetségéhez. Hát kicsit így vagyunk a mai témánkkal is szerintem, a nyelvnek a bűneivel, a beszédünkkel. Sokszor, amíg mások nem olvassák a fejünkre, vagy nem hívják fel a figyelmünket, addig észre se vesszük, hogy például mennyire meg tudunk bántani másokat, vagy mennyire hidegek tudunk lenni másokhoz, mennyire ingerlékenyek vagyunk, és ez meglátszik a beszédünkön. És ezért nagyon fontos most is szépen Istennek a mércéje elé tenni a mi beszédünket, a mi szavainkat. Nem kell sokáig visszamenni, hogy komoly önvizsgálatot tarthassunk. Szerintem, ha csak az elmúlt hetet megnézzük, láthatunk. Már egyből észrevehetünk olyan dolgokat, amit nem vettünk magunkra, mert mindig így csináljuk, mindig így mondjuk. Körülöttünk a világban is, a munkahelyen, az iskolában, a környezetünkben, a boltban, mindig így mondják, és nem vesszük komolyan. De ha Istennek a szentsége elé visszük ezeket az ügyeket, ezeket a szavakat, ezeket a kimondott vagy ki nem mondott szavakat, akkor egyből más lesz a helyzet. A három pontunk, vázlatpontunk a mai Isten tiszteletünkön. Először elgondolkoznánk a nyelv ékességéről, aztán a nyelvnek az erejéről, és harmadjára pedig a nyelvnek a bűneiről. Mert ha megértjük, hogy Istennek milyen fontos is a beszéd, lehet, hogy próbálunk élesebben odafigyelni arra, hogy a mi beszédünk vajon milyen képet fest rólunk, vagy esetleg milyen képet fest a hitünkről, milyen képet fest az Istenünkről, akit mi, nekünk képviselni kéne itt ebben a világban. Szóval először is a nyelvnek az ékessége. Mert habár a nyelv bűnei, itt a Károli Bibliában a Perikópának a címe, gondolkozzunk el a nyelvnek az ékességéről. Mert a beszéd az nem úgy indult, mint ahogy ma észrevehető a világban sokfelé. Ahogy tele van káromkodással, rossz indulattal, csalással, hazugsággal. A beszéd ebben a világban tökéletes módon indult. Héberül az, hogy szól, vagy beszél, vagy mond valaki valamit, arra az az ige, az a héber ige erre, hogy dábar. És ez a dábar ige a legsűrűbben előforduló ige a Bibliában. A Biblia, Isten erre teszi a hangsúlyt, hogy ő szól. Mert ugye azért ilyen sűrűn előforduló ige ez, hogy szól vagy beszél, mert Isten mindig magáról mondja, hogy ő mondja, vagy ő beszél, vagy ő szól. Vele kapcsolatban hangzik el ez a legtöbbször. Isten számára ez a legfontosabb, hogy ezt mi tudjuk, ezt mi megértsük, ezt mi elhiggyük a Bibliából, hogy ez nem csak egy szöveg, nem összegyűjtött történetek összessége, hanem ebben Isten az, aki szól. Isten az, aki szólt, amikor elhangzott a történelemben, és Isten az, aki szól ebből a Bibliából ma is. Ezt akarja, hogy mi megértsük. Isten itt van ebben a világban, és aktívan jelen van, és kijelenti magát nekünk. És Istennek, ha szabad ilyet mondani, gyakorlatilag lételeme a beszéd. Isten a beszéde által cselekszik. Már a teremtés történetnél, még mikor nem volt kivel beszélnie Istennek, már is beszél valakivel. Ugye úgy olvassuk, mikor az embert teremti Isten, hogy teremtsünk embert. Ugye a beszéde által, a szava által megteremti a világot, és aztán, még mielőtt az embert megteremteni, már kommunikál valakivel. Ugye itt jön be, vagy itt is bejön a Szent Háromság Istennek a titka. Hogy Isten már ott kommunikál a Szent Háromságnak a tagjai között. Az Atya kommunikál a Fiúval, a Fiú a Szentlélekkel, a Szentlélek az Atyával, kommunikálnak és beszélgetnek. És ez a kommunikáció, ez a beszéd, ez tökéletes. Ez tökéletes beszéd. Ebben nincsen semmi rossz. Nincs rossz indulat, nincs becsapás, nincsen szeretetlenség. Ez csupa-csupa jóság. Csupa-csupa derű. Csupa-csupa öröm. Ahogy Istennek a tagjai egymást megszólítják. És Istennek ugyanígy van a kapcsolata, nem csak a Szent Háromság tagjai között, hanem így van kapcsolata a világgal is, velünk is, a beszéde által. A beszéd nagyon fontos a mi életünkben is. Pont emiatt. Mert mi Isten képére lettünk formálva, és a beszéd az az Isten képűségünknek a része. Amilyen Istennek a beszéde, Isten úgy teremtette meg az embert, hogy az ember beszéde is olyan legyen. Legyen olyan tökéletes, olyan tiszta, olyan igaz, olyan szeretetteljes. Legyen az ember beszéde is ilyen, mert Isten jót teremtett. És az embernek a beszédét is jóvá teremtette, tökéletessé teremtette. Amivel kommunikálhat Istennel, és kommunikálhat az embertársaival. És már ott az Édenkertben, ugye, megszületett mindkét csatorna, ugye az ember és Isten között, Isten és Ádám között, és megszületett ember és ember között, Ádám és Éva között. És mindkét csatorna jól működött, tökéletesen működött. Beszélgettek egymással. És jó dolgokról beszélgettek egymással. Ádámnak és Évának megadatott, hogy tökéletes módon tudtak beszélgetni ők Istenről. És tökéletes módon tudtak ők beszélgetni Istennel. Tökéletes módon tudták kifejezni a gondolataikat. És a gondolatok, amiket kifejeztek, maguk is tökéletesek voltak. Ugye a beszéddel az a nagy probléma, hogy a szívnek a teljességéből szól a száj. A gondolatainkat fogalmazzuk meg, amikor beszélünk. És már itt belül van a romlás, van az elromlás, ami megakadályozza azt, hogy ugye a beszédünk az jó legyen, az tökéletes legyen. Ugye nem véletlenül mondja ezt Jakab itt a második versben, ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Mert a szív teljességéből szól a száj. És ha a szánk nem vétkezik, akkor a szívünk tökéletes. De a szívünk nem tökéletes. De Isten úgy tervezte meg, hogy a gondolataink tökéletesek legyenek. És azokról beszélgessünk, azokat előhozzuk. Azok által tanítsuk egymást. Kifejezzük a szeretetünket, a törődésünket egymás felé. Tanítsuk egymást. Isten azt akarta, hogy a mi beszédünk az az ő dicsőségére történjen. A mi beszédünk az rámutasson, akinek a szava hibátlan és tökéletes. Akinek a szavára egy hibátlan világ állott elő. Egy végtelenül összetett és mégis hibátlan világ. Azt akarja, hogy a mi szavaink ennek a dicsőségére legyenek. Az ő szavának a dicsőségére. Jézus is, mikor itt járt a földön, az ő szava ilyen volt. Megmutatta nekünk, hogy a beszéd, a nyelv, az egy milyen csodálatos szerv tud lenni. Milyen csodálatos alkalom arra, hogy az Istenünket dicsőítsük. Hogy az ő nevére dicsőséget hozzunk. Ugye az atya is mondja ezt Jézusról a tanítványoknak. Ez az én fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Őt kell hallgatnunk, hogyha szép beszédet akarunk hallani. Hogyha szép beszédet akarunk tanulni. Hogy kell beszélni az olyan emberekkel, akik esetleg a vesztünkre törnek. Hogy kell beszélnünk olyan emberekkel, akiknek szükségük van megváltásra. Hogy kell beszélnünk olyan emberekkel, akiknek szükségük van vigasztalásra. Vagy bátorításra. Hogy kell szólnunk azokhoz az emberekhez, akik éppen lehet, hogy egy kicsit idegesítenek bennünket, vagy megbántottak bennünket. Hogyan lehet velük úgy beszélni, hogy ne a saját dicsőségünket keressük, a saját indulatainkat adjuk ki magunkból, hanem keressük Istennek a dicsőségét ebben. Hogy rámutassunk, akkor is, ha az életünkre törnek, vagy a vesztünkre törnek, vagy megbántanak bennünket. Nagy lélek jelenlét és józanság és hitbeli szilárdság kell ahhoz, hogy ilyenkor az legyen az első, hogy én ilyenkor hogy beszélhetek úgy, ami Istennek kedves, ami Istenre mutat. Az ő beszédére, amiben nincs hiba, akkor sem, amikor mi megbántjuk őt. Amikor mi elfordulunk tőle. Vagy esetleg mi átkozzuk Istent. Mikor mi Istent okoljuk valami miatt az életünkben. Isten hogy marad mégis tökéletes a hozzánk való szavában? Jézusnak a szava ékes. Rá kell figyelnünk, és őt kell hallgatnunk. Tovább lépve a második pontunkra, a nyelvnek az erejére, ugye ez is csak még inkább fontossá teszi azt, hogy a mi beszédünk az milyen. Mert a nyelv, itt Jakab is leírja sok képpel, hogy a nyelvünk, mi sokszor felelőtlenül használhatjuk, de egy nagyon erős eszköz, egy nagyon erős fegyver. Sokszor erősebb fegyver, mint bármelyik puska, vagy bármelyik kard. Ugye használja a lónak a képét, amit a zabla irányít. Vagy a hajónak a képét, amit mégis egy kis kormánnyal lehet irányítani. És még más képeket használja, a tűznek a képét. Egy kis tűz milyen nagy pusztítást tud okozni. Mert a szónak ereje van. Megint csak Istennél kezdjük. Isten szavának ereje van. Kicsit már ott a teremtésnél voltunk. Hát a teremtésnél látszik csak meg igazán. Isten szavának milyen hatalmas ereje van. Ezen gondolkoztam el nemrégiben, hogy már ez is felfoghatatlan, hogy Isten megteremti ugye a földet. Már csak egy nagy fától milyen nagy ámulatba tudunk esni, legalábbis én. Vagy egy nagy hegytől milyen nagy ámulatba tudunk esni. De Isten nem csak egy nagy fát, meg egy nagy hegyet teremtett, hanem az egész földet. De azon gondolkoztam el mostanában, hogy Isten megteremthette volna a földet, a napot, meg a holdat, és kész lett volna a világ. Tudtunk volna élni szépen. Ehhez képest Isten nem elégedett meg ennyivel, a hatalma szava ennél még sokkal nagyobb. Isten nem egy csillagot teremtett, hanem nem is tudjuk hány trillió csillagot. És el se tudjuk képzelni, hogy egy csillagban mekkora erő rejtőzik. És ebből teremtett trilliókat, és még ma is új csillagokat fedezünk fel, mert most ér el a fénye hozzánk. Hatalmas ez a világegyetem, amit Isten az ő szavának az erejével teremtett meg, alkotott meg. Csodálatos rendszerbe, csodálatos egyensúlyba. De mehetünk a nagytól a nagyon kicsiig is. Hogy lehet az, hogy egy katica bogár úgy működik, ahogy működik? Azt is ugyanúgy az ő szavával teremtette meg az Úr. Meglátjuk ezt a teremtésben. Ha csak magunkra nézünk, a szemünkre, a fülünkre, látásunkra, hallásunkra, Isten szavának az ereje felfoghatatlan. Csak egy sejtünk, mennyire összetett. Csak maga a DNS. Hogy lehet, hogy úgy működik, ahogy működik. De nem csak a teremtésben tapasztaljuk meg az ő szavának az erejét, hanem a mi, ugye a bűnbe estünk a teremtés után az Édenkertben, elszakadtunk Istentől, de Isten a szavának az erejével szül újjá bennünket. Az ő szava által lehetünk megint az ő gyermekei, hogy Jakab úgy tudjon hívni bennünket, hogy atyám fiai. Ő újjászül bennünket a szava által, hogy a pokol várományosaiból a mennyország várományosaivá legyünk. Hogy az Isten nélküli életünket ő megújítsa. beköltözön a szívünkbe, beköltözön az életünkbe, az otthonunkba, a munkahelyünkre, és ott vele járhassunk. Újra kiformálja bennünk az ő fiának az ábrázatát, hogy hasonlóak lehessünk az ő fiához, Jézushoz, aki tökéletesen járt, tökéletesen engedelmes volt az atyának, mint halálig. És mi is tudjuk ebben megtalálni az igazi boldogságunkat, az újjászületésben, hogy már nem magunknak élünk, a világnak élünk, a bálványainknak, hanem Istennek, amire alkotott bennünket, hogy neki éljünk. Ezt a végtelen űrt, ami támad közöttünk a bűn által, ezt ő áthidalja. Ezzel a szóval, ezzel az újjáteremtő szóval, aminek ilyen hatalma van. Ez egy nagyobb hatalom. Az újjászületi, hogy a szava által újjászül bennünket Isten, ez nagyobb hatalom, mint hogy megteremtett trillió és trillió csillagot. Ez egy nagyobb csoda, hogy Isten bennünket újjászül. Isten bennünket megment. Habár milyen bűnösek vagyunk naponta, naponként. És megtart bennünket, és újra meg újra a kegyelmével fordul hozzánk. De aztán ugyanúgy, ahogy olvassuk a Bibliát, elindulva Jézussal, Istennel az úton, a Biblia által megerősít bennünket. A Biblia által nyugtat bennünket. A Biblia által vezeti a szívünket és az életünket. Bátorít bennünket. Arra ösztökél az ő szavával, hogy bízzuk rá magunkat. És az ő szava ilyen erős, hogy mint tévelygő juhok, botorkáltunk össze-vissza, megtérünk ő hozzá, és bízunk benne. A világban ma is nagy bizalmatlanság uralkodik, lehet, hogy nagy bizalmatlanság uralkodik körülöttünk, meg bennünk is. De Isten azt szeretné, és azt akarja kimunkálni bennünk, az ő igéje által, hogy mi bízzunk benne. Mert benne bízhatunk. Nála örökkévaló kőszálunk van. Rá bátran rábízhatjuk magunkat. És teljesen átformálja a gondolkozásunkat, a hozzáállásunkat, ugye a próbákhoz, itt Jakab apostol levelében is. De mindenhez. Megváltoztatja a hozzáállásunkat. A nehézségekhez, esetleg a halálesetekhez, esetleg a mi közeledő halálunkhoz is átformálja a gondolkozásunkat. És mindennel kapcsolatban. Mert teljesen elfordultunk az Úrhoz, de most ő tanít, hogy hogy járhatunk vele. Tanít arra, hogy hogy élhetünk egy olyan életet, amit ő kigondolt. És egy jó életet gondolt ki a mi számunkra. Hát lehet, hogy a mi szavunk nem ilyen erős, mint Istennek a szava. De ebben is kaptunk Isten képűséget. A szavainknak az erejében. Lehet, hogy mi nem fogunk csillagokat alkotni a szavainkkal, vagy egy fát se fogunk alkotni a szavainkkal. De a mi szavaink ugyanúgy nagy-nagy hatással tudnak lenni a környezetünkre. Ahogy Isten szava bátorít és erősít bennünket, úgy mi is tudjuk bátorítani és erősíteni az embertársainkat. Ahogy Isten meg tud bennünket vigasztalni, úgy mi is meg tudjuk vigasztalni a mi szeretteinket, testvéreinket. Mint hogy a szülő a gyermekét vigasztalja. Abban is az látszik meg, ez az Isten képűség, hogy ahogy Istenhez mi odafutunk, mikor baj van, szomorúság van, hogy ő vigasztaljon bennünket, ugyanúgy a szülő vigasztalja az ő gyermekét. Ha elesett, vagy leesett a mászókáról, vagy valami rossz történt, megcsípte egy darás. Megyünk a szüleinkhez, mert ott vigasztalást találhatunk. Mert az ő szavaiknak, az anyukánknak a szavának van ilyen ereje. Mert tudjuk, hogy az anyukánk szeret bennünket. És ha ő azt mondja, hogy nincsen semmi baj, akkor az megnyugtat bennünket. És ugyanígy van a barátokkal, testvérekkel. Nagy hatással lehetünk a szavaink által egymásra. Főleg, ha nem utolsó sorban, még a szavainkkal ugye Istenre mutatunk, akkor ráadásul még milyen hatással lehetünk egymásra. Jézus is, amikor itt volt a földön, úgy beszélt, mint akinek hatalma van. Ezt mondták róla ugye az emberek, a hegyi beszédnek a végén olvashatjuk. Úgy beszél ez, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint a többi proféták, farizeusok, írástudók. Valami más volt az ő szavában. Valami erő volt az ő szavában. Nem csak akkor, amikor csodát tett, hanem akkor, amikor tanított, amikor kapcsolatba lépett a környezetével, amikor kapcsolatba lépett az emberekkel maga körül. Hatalommal szólt, és ezt a hatalmat, ezt a titkot megérezték az emberek. Jézusnak a szava másmilyen. Jézusnak a szava erős. Hát erős. Ékes is az ember szava, ha jól forgatja, jól használja a nyelvét, meg erős is az embernek a szava. És ugye itt van a probléma, a nyelvnek a bűnei, hogy a bűnesettel a nyelvünk, a szavunk, a gondolataink, amik a felszínre törnek a szavaink által, ezek megromlottak. És az Isten képűségünk ebben is egy nagy ütést szenvedett, egy nagy csorbát szenvedett. Még valami, kis valami pislákol belőle, nem vesztettük el teljesen, de nagy ütést szenvedett ez. És itt kezdhetünk el tartani önvizsgálatot, hogyha megnézzük Isten szavának az ékességét, megnézzük Isten szavának az erejét, akkor ahhoz képest, ahhoz a szentséghez képest, ahhoz a tökéletességhez képest, jósághoz, igazsághoz, szeretethez képest, milyenek a mi szavaink. Mert a szavaink nagy erőket tudnak megmozgatni. Kérdés, hogy jó irányba vagy rossz irányba. Mikor meggondolatlanul mondunk valamit, az megbántja-e a másikat? Mikor hagyjuk, hogy az indulataink irányítsák a nyelvünket, az idegességünk, a haragunk, a kétségbeesésünk, mennyi-mennyi bántó dolgot tudunk mondani. Istennek is esetleg, de egymásnak is. Vagy egymásról. Ugye ezt is olvassuk a 9. versben. Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Hogy meg tudjuk bántani egymást? Hogy felszínre tud jönni egy 10 éve ért sérelem bennünket, amit valaki a szavaival okozott nekünk? Vagy esetleg a mi szavaink, hogy tudnak másban 10 évvel később feljönni, hogy hú, hogy megbántott engem 10 éve. És így éljük a hétköznapjainkat. Észre se véve, futva egyik helyről a másikra, egyik embertől a másikig, és sokszor marnak a szavaink, sokszor sebeket ejtenek a szavaink a másikon. Akár a kimondott szavak, akár a ki nem mondott szavak. Esetleg egy ki nem mondott bocsánatkérés, vagy egy ki nem mondott megbocsátás. Mennyi régi sebet tud okozni, mennyi tartós sebet tud okozni. vagy az idegességnek a szavai. Mindig idegesen beszélünk, egy idő után az emberek már kerülnek bennünket, mert ki akar mindig egy ideges emberrel beszélni. Vagy ha hiányoznak esetleg a szeretet szavai. Esetleg a szeretet szavainak a helyét más foglalja el. Az önimádatnak a szavai, vagy a becsmérlés szavai, a lenézésnek a szavai. Sokszor szerintem, én tapasztalom magamban legalábbis, nem mindig, de azért tapasztalom, hogy szinte már kényelmetlenül érezzük magunkat, hogy mikor valami kedveset szeretnénk mondani valakinek. Mert hogy nem ez a szokás. Nem ezt szoktuk meg, hogy próbálunk kedveskedni, vagy valami szépet mondani a másiknak, hanem vagy nem mondunk semmit, vagy akkor szólalunk meg, hogyha valami problémánk van a másikkal. És már nem is ár a nyelvünkre az, hogy valami jót mondjunk, hogy milyen ügyes vagy ebben vagy abban. Milyen jól megcsináltad ezt, milyen jól kitaláltad. Ez így a feledés homályába merül. De amikor nem jól találta ki, akkor oda tudunk csördíteni. Hát sok mindent meg lehet vizsgálni. A mi szavaink hogy állnak Isten szavaihoz képest? És leginkább azt találjuk, hogy nem ütjük meg a mércét. Sokszor a szavaink nem az ő dicsőségét hirdetik, hanem a saját romlottságunkat hirdetik. A mi szavaink nem a szeretetet, az igazságot vinnék előbbre, hanem sokkal inkább a gonoszságot. És sokszor kétségbe is eshetünk, mert esetleg a saját erőnkből szeretnénk szép szavakat mondani, nem fölidegesedni vezetés közben, vagy valamikor. Szeretnénk végre türelemmel fordulni valakihez, akihez esetleg nehezebben fordulunk türelemmel, és nem sikerül. És kétségbe eshetünk. És ilyenkor olyan jó, hogyha a kezünkbe vesszük Istennek a szavát még, mert Istennek az a legfontosabb üzenete ami számunkra, amit újra meg újra mond az ő igéjében, az az ő evangéliuma. Hogy amikor észreveszük ezeket a sokszor eltűnni nem látszó bűnöket, újra meg újra bennünket is felkavaró bűnöket, akkor Isten újra meg újra felcsillantja előttünk, felragyogtatja előttünk az ő fiának az evangéliumát, hogy Jézus ezekért a szavakért is meghalt. Ugye Jézus magát is embereknek a szava juttatta a keresztre. Júdásnak az árulása, a népnek a tombolása, de nem csak az ő szavaik, hanem a mi szavaink is. A mi szavaink is oda juttatták, nem azért, mert mi tudtuk, hogy Jézust oda fogjuk juttatni, hanem azért, mert ő szeretett bennünket. És ezekért a bántó, sértő, kimondott vagy kimondatlan szavainkért kész volt az életét áldozni. Kész volt a vérét ontani, az ő ártatlan vérét. Azért, hogy nekünk bocsánatot szerezzen, megbocsátást szerezzen, igazságot szerezzen, Isten előtt békességet szerezzen Istennel, akinek a képei lennénk, de annyira megrontottuk ezt a képet. De ő itt van, és jön. Jön mindig, hogy bízzuk rá magunkat. És jön, hogy tudjunk vele ilyenkor újat kezdeni. Bocsánatot kérni, amikor azt kell. Kedveset mondani, amikor azt kell. Keményet mondani, amikor azt kell, mint Jakab apostol is. Hogy valahogy az ő ábrázata, Jézusnak az ábrázata, tökéletes ábrázata kiformálódhasson bennünk, és megint élhessünk Istennek a dicsőségére. Őt hirdessük, az ő csodálatos, tökéletes, mennyei, hatalmas szavát. Adja az Úr, hogy egyre inkább így lehessen ez a mi életünkben. Amen. Jöjjetek testvérek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked, hogy a te szavad az tökéletes. Hálát adunk neked, hogy ezt a tökéletes szót lapozhatjuk nap mint nap, vasárnapról vasárnapra, és minden nap a hétköznapokon, amikor elővesszük. Köszönjük, hogy ebben mindig tökéletesen állsz előttünk, és tökéletesen jelentett ki magad, és tökéletes útmutatást adsz nekünk. Kérünk add, hogy a te szavadat egyre jobban és jobban meg tudjuk érteni. Segíts nekünk, hogy ha lehet, akkor a te példádat tudjuk követni a szavak szintjén is. A te fiadnak a példáját, aki mikor eljött, tökéletesen járt és tökéletesen beszélt, tökéletesen bánt az emberekkel, tökéletesen szólt te hozzád, az atyához, attól, hogy mi ezt tudjuk tanulni tőle, és köszönjük, hogy elküldted őt, hogy meghajjon a mi nem helyén mondott szavainkért is. Te látod, Urunk, csak igazán, te ismersz bennünket, hogy nap mint nap hányszor vétünk ellened. Nap mint nap hányszor tör fel a mi bűnös gonosz szívünkből, bűnös gonosz gondolatainkból a bűnös gonosz szó. Te ismered ezt, de köszönjük, hogy mégis nem vetsz el bennünket, hanem szeretettel hívsz magadhoz a te fiad által. Köszönjük, hogy te ebben is megújulást akarsz hozni a mi életünkbe. Hogy ne ugyanazzal a magatartással beszéljünk ma, mint ahogy tegnap beszéltünk. Hanem megújuljunk ebben, mert te újjá szülsz bennünket. És a fiad ábrázatára akarsz bennünket formálni. Köszönjük, hogy a te szavad hatalmas erre, hogy a fiad ábrázatára formáljon bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy most is szólhatunk hozzád. Köszönjük, hogy az imádságban is megszólíthatunk téged, és azt meghallgatod, még ha sokszor olyan kis esetlen az. De köszönjük, hogy szólhatunk hozzád, és köszönjük, hogy hirdethetünk téged, és beszélhetünk rólad ebben a világban. És dicsőséget is hozhatunk a te nevedre a szavainkkal, nem csak szégyent. Kérünk, adj nekünk igaz bűnlátást, ha arra van szükségünk, és adj igaz bűnbánatot, amikor ezeket meglátjuk, tudjunk hozzád menekülni, hozzád futni, és belekapaszkodni a te evangéliumodba, a te ígéreteidbe. Köszönjük, hogy te mindig tanítani, formálni akarsz bennünket. Örökké való kapcsolatot akarsz velünk kiépíteni és megtartani. Attól, hogy mi is ezt akarjuk. Veled járjunk mindörökké. Kérünk, áld meg azokat, akik most nyaralásban vannak. Áld meg azokat, akik nehézségekben vagy betegágyban vannak. Imádkozunk most a tovább dúló háborúért is, vagy a tovább dúló vírushelyzetért is. Köszönjük, hogy ezeknek a nagy dolgait is eléd hozhatjuk, és a mi kisebb dolgainkat is eléd hozhatjuk, és mindre ugyanúgy van gondod. Köszönjük, hogy itt vagy velünk, kérünk, te maradj velünk a napunk további részében és az elkövetkező héten is. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Először is szeretettel köszöntöm az újszegedi református gyülekezet nevében Niederhofer Zoltán lelkésztestvérünket és gyülekezetét, a veszprémi nagytemplomi református gyülekezetet, akik most itt vendégek, amik is vasárnapi istentiszteletünkön. Isten áldja meg az ő pihenésüket, és majd a hazamenetelüket is. Hirdetem ezzel kapcsolatban, hogy készültünk egy rövid bemutatóval a gyülekezetről, elsősorban a veszprémi vendégeinknek, de a szegedi testvérek is nyugodtan meghallgathatják ezt. Valahol lesz egy vetítés, valahol itt szerintem, tehát érdemes ebbe a sávba ülni majd, hogy a vetítést lehessen jól látni, erre majd a Isten tisztelet után kerül majd sor. És majd Ács Péter, presbiter testvérünk fogja tudomásom szerint ezt a bemutatót elmondani nekünk. Hirdetem még, hogy kedden a megszokott időpontunkban lesz bibliaóránk, este 6 órakor. Erre is szeretettel várunk mindenkit, aki el tud jönni. És utolsónak hirdetem még a kisteleki adakozást, mert a épülő templomunkra, ott Kisteleken továbbra is lehet és szükséges adakozni, hogy minél inkább a gyülekezetnek a saját erejéből készülhessen el ez a templom. Köszönjük az eddigi adakozást is, és köszönjük azt, aki még erre tud továbbra is adakozni. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző és megáldó pásztora. Jöjjetek fennállva, fogadjuk Istenünknek áldását. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet. És énekeljük a záró énekünket. A záró énekünk a 449. dicséret. Énekeljük el az első 7 versével. A 449. dicséret első verse így kezdődik. Uram, téged tisztellek, méltó hálaadással, áldom neved, míg élek, szép dicséretmondással. Jöjjetek, nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. Áldás békességet kívánok a testvéreknek.